Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, sokak legnagyobb örömére újra lesz Somnakáj, a Gypsy Musical, méghozzá január 31-én az UB-ban, az újpesti rendezvénytéren, és itt van a vonalban Strohmeyer Andrea, a musical producere. Szia, Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
Ez egy szerintem lassan 10 éves történet, nem? Hát igen. Mostanában nagyon keveset lehetett Somnakájt hallani, azért is mondtam, hogy sokak nagy örömére.
Igen, igen. Hát az utolsó 2-3 évben nem nagyon voltunk, de hát ugye előtte meg folyamatosan, és gondoltuk, hogy így a 10 éves évfordulónk alkalmával ez egy jó apropó arra, hogy egy kicsit visszatérjünk. Úgyhogy ennek keretében lesz most ez az új előadás, hogy picit mindig megújulunk, ahogy ezt szoktuk, új tánckarral. Most pont fiataloknak adunk lehetőséget arra, hogy velünk együtt bemutatkozhassanak. 40 táncosunk lesz.
Az szép. És ők honnan jönnek, hogy melyik együttes?
Ők a gödöllői csapat, és Tóth Judit a koreográfusok, Urbán Verbunk junior a nevük, és hát fantasztikusan tehetségesek. Úgyhogy remélem sokaknak lesz lehetősége őket látni a darabban.
Na jó, belevágtunk a közepébe, és rögtön elkezdtük a tánckart felemlegetni, de azért azoknak, akik esetleg nem ismerik ezt a fantasztikus művet, mondj már egy pár szót, kérlek szépen. Egyrészt a keletkezés körülményeiről, másrészt a szerzőkről, mert hát elég, hogy mondjam, patinás a névsor.
Igen, igen. Hát ugye 10 évvel ezelőtt létrejött ez a darab, a Műszeg Palotája Kál Csaba támogatásával, ugye akkor a 2014-es tavaszi fesztivál keretében kerültünk bemutatásra. És hát ugye rendkívüli módon, mert ugye ez a műpának nem szakterülete, tehát hogy mi 8-9 előadást lehúztunk ott a Műszeg Palotájában, és aztán utána közösen elindultunk egy országos turnéra, majd ezt megkoronázva a Nemzeti Színházban volt egy 10 előadásunk, és akkor nagyjából így állt fel ez az első igen sikeresnek mondható időszak. Hát az alkotói névsor az igen, az fantasztikus. Tehát ugye Müller Péter Szijjámi a szerző, az író.
Igen.
Ugye a zene, hát sajnos ugye a Szaksalakatos Béla már nincs közöttünk, igen, de úgy gondolom, hogy minden egyes dalával újra ott van velünk. Tehát, hogy ő az egyik zeneszerző, a másik Szirtes Edina Mókus, és a harmadik pedig a fantasztikusok, akár talán kicsit kevéssé ismert és kevéssé elismert Kovács Antal, aki egyébként bejárta a világot, és fantasztikus sikereket könyvelhet el.
Igen, igen.
Ugye a Romanodról, meg egy csomó más zenekarnak is a zeneszerzője és zenésze, énekese. Ugye ő nálunk is az egyik legfőbb hangszerű zeneszerző, meg az egyik főszereplő is. És hát ugye a színészek közül, ugye Falusi Mariam, Papa Dimitri Attila, Trokán Anna, a Misi szerepében már sokan voltak, tehát volt Mező Misi a Magna Cum Laude-ból, Olá Gergő, Vadász Gabi, Maka Gyula, tehát hogy ott az egy kicsit színesebb a népsor.
Most ki fogja játszani Misit?
Most Maka Gyuszi lesz.
Aha.
Ők Vadász Gabival általában felváltva játsszák. Hát ugye volt Szakács Hajnalka, őt azért még meg kell említeni, mert ugye ő a Debreceni Színházban volt akkoriban. Ő volt az első Somnakáj. Meg hát ugye akiről szintén szót kell ejteni, ugye ő a Sanyi Tata, aki Balogh Lajos valójában, és akit mi fedeztünk fel. Tehát maga a produkció. Ő egy jászkíséri, hát illető, aki egyébként temetéseken énekelt kesztelésből korábban, és hát azt hiszem életében először járt Budapesten, nem beszélve a Művészek Palotája színpadáról.
Hát ekkor a színpadon, igen.
Igen, igen, állt színpad, egyáltalán színpadon, mert ő színpadon se állt soha, és hát igen, csak tartottunk tőle, hogy mi lesz, de hát úgy állt ott a színpadon, és úgy énekelt, mint egész életében ott lett volna, tehát hogy elképesztő volt. Az érdekessége egyébként az ő jelenetének az, hogy hát ugye nyilván ő nem egy színész, tehát hogy egyáltalán semmiféle rutinja, meg nem is igazán tudtuk őt betanítani erre, ezért a ráírt szerepet egy kicsit módosítottuk, és ugye így lett ő egy kicsit autista szereplő, hogy ne kelljen beszélnie, mert egyébként a hangjával, meg az ének tudásával viszont mindent elmond.
Akkor viszont mondjunk el valamit mi is a sztoriról, mert most már fölidéztél egy-két momentumot, jó, de tulajdonképpen csak nagy vonalakban, hogy mi is a történet.
Igen, hát igazából Szomnakály, ugye ő a főszereplő, ez egy női, cigány női nevet jelent, egyben aranyat, ami ugye nyilván egyfajta értékrendet képvisel, főleg a cigány társadalomban, és az ő életének egy időszakát eleveníti fel ez a darab, amikor is ugye a kisfaluból, a cigány telepről elindul a nagyvárosba, és megpróbálja saját magát beteljesíteni. Nyilván ebben benne van az a fajta konfliktus, ami ugye a nagyváros és a kisfalunak, illetve a cigány kisebbségi közösség és a többségi társadalom között feszülő konfliktust bemutatja. Ugye nyilván egy családi drámán keresztül, de aztán természetesen minden jóra fordul a végén, és egy szerelem már átitatott ilyen sikertörténetté fejlődik.
Ahogy ugye annak lennie kell bocsánat,
az egyik, igen, ugye nyilván az egyik mondani való, egy fontos mondani való az, hogy a tanulás révén, meg az elhatározás révén, hogy valaki valamit szeretne elérni, hogy ez megvalósítható, illetve az, hogy nem szabad soha elfeledkezünk azokra a gyökerekről és a hagyományokról, ahonnan indultunk.
Andi, ha jól emlékszem, annak idején komolyan szó volt arról, hogy ez a produkció nemzetközi karriert fut be, és kaptatok is meghívásokat, de aztán valahogy ez talán egyeztetés vagy más okok miatt nem valósult meg, hogyha én jól emlékszem.
Igen. Hát olyannyira, hogy Hollandia egyik legnagyobb színházával tárgyaltunk már.
Igen.
Igen, meg sőt, hát még az is felmerült, hogy különböző szervezők által, hogy egészen Hollywoodig mennénk, tehát hogy, ami egyik elképesztő. De aztán igen, szóval hogy egyrészt ugye az volt a probléma, hogy túl nagyok vagyunk. Szóval, hogy ugye ez egy élő műfaj, és ugye miután a Szomnakályban élőzenekar van, még például egy elég nagy számú élőzenekar, egy élő kórus, meg hát ugye nyilván a színészek és a táncosok, tehát hogy olyan nagy számú volt ez a csapat, hogy ennek az utaztatása, ez nagyon komoly költségekkel járt volna, szóval hogy ez problémát jelentett sok helyen, és akkor ez a dolog egy kicsit így elsikkadt. Hát ugye nyilván ehhez megfelelő mondjuk állami támogatással lehetett volna ezt kivitelezni. De hát
jó,
ugye,
mi azért
kaptunk bőven, tehát ezt el kell világos mondani, hogy azért jó dolga volt a Szomnakálynak.
Jó, tehát javasoljuk a hallgatóinknak, hogy aki még nem látta, az mindenképpen látogasson a január 31-én az újpesti rendezvénycsarnokba, mert egy elképesztő produkcióról van szó, ami hát majdnem Hollywoodig jutott, de ki tudja, hiszen soha nincs késő, és ez még megvalósulhat. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Strohmayer Andrea a producer volt a vendégem. Én mindenképpen menni fogok, és tényleg erre kapacitálunk mindenkit. Azt még hadd kérdezzem gyorsan meg, hogy esetleg következő előadás kilátásban van már, vagy azt majd hát idővel.
Tervezünk, csak még ugye a nagyszámú csapat koordinációja, meg összehangolása, igen, az időt vesz igénybe.
Világos, jól van. Andi, nagyon szépen köszönöm neked. Szervusz,
szia.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóim, a Pesti Vigadóban látható a Vadász Társaság című kiállítás egészen február 16-ig, és Vadász Bence részben az ő életművel látható itt. Vadász Bence építész már a vendégem volt ebben a műsorban, úgyhogy most a kurátort fogom kérdezni, Dénes Esztert, aki itt is van. Szia Eszter, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm az érdeklődést.
Neked ugye nagy rutinod van már a kurátorkodásban, bár magad is építész vagy, de hogy a nevedhez fűződik az utolsó, a tavalyi nemzeti szalon, építészeti nemzeti szalon, ami a Műcsarnokban volt látható, és az elmúlt 5 év magyar építészetét mutatta be. Ezen alapján beszélgettünk is. Hát azért a Vigadó valamivel kisebb, mint a Műcsarnok, de gondolom ez is jócskán kihívás volt a számodra, hiszen itt nem csak a Bencének az életművét kellett bemutatni, hanem az édesapjának és a nagyapjának is.
Ez így van, bár nem ismeretlen terep számúra a Vigadó, mert még a Nemzeti Szalon előtt a Vigadóban bíztak meg két életmű kiállítással, a Túri Attila, illetve a Dévényi Sándor életmű kiállításnak is
és
én
mind a
voltam a
kettő
kurátora.
És nagyon-nagyon izgalmasak voltak ezek a kiállítások. Túri Attila kiállítás az különösen emlékezetes, hiszen az ő kalapja állt a térnek a közepén, hogyha jól emlékszem, ugye az iroda és a kalap, valahogy úgy volt ez megcsinálva, vagy a rajzasztal és a kalap.
A rajzasztala volt, tehát a munkaasztala és a munkaasztalához kapcsolódó összes tárgyi emlék, többek között a kalapja is, és arra nagyon büszkék voltunk, hogy ez az év kiállítása lett ebből a szempontból, azt az asztalt választották az év kiállítási tárgyának,
de jó.
Úgyhogy ezt nagyon nagyra értékelték ezek szerint a látogatók.
Mi és akkor a vadásztársaság is, bocsánat, a földszinten van?
A vadásztársaság kiállítása kapcsolatban ez az érdekes, hogy rendesen belaktuk a teret, mert nem csak a földszinti kiállítótér, hanem a pince szinti kiállítótér is hozzátartozik a tárlathoz, mégpedig azért, mert egy építész mindig alkotóközösségben dolgozik, tehát Vadász Bence stúdiónak a vezetője, és a stúdió bizony sok-sok tagot számlál, és Bence nem szerette volna a stúdió tagokat sem kihagyni ebből a kiállításból, hiszen hozzátartozik az életművéhez, illetve ezeknek az építészeknek önálló életművük is van, úgyhogy a pince szinten az egész stúdiót mutatjuk be.
Igen, van egy kis szuterén, hogyha az ember a Vigadó földszinti termében, ez volt régen azt hiszem a Vigadó galéria, úgy elmegy egészen hátra, akkor ott még van egy részes, csak azért mondom a gyakorlatlanabb látogatóknak, hogy vannak, akik arról megfeledkeznek, vagy kihagyják, pedig ott is mindig nagyon izgalmas dolgok vannak. Eszter, azt gondoltam, hogy megkérdezem, bár nagyon nehéz a kérdés, hogy a laikus, az utcaembere, akinek annyi köze van az építészethez, amennyire egy utcaemberének lehet, tehát látja az utcán. Számára miért érdekes ez a kiállítás? Miért érdemes ezt megnézni?
Talán több szempontot is föl tudnék sorolni. Az egyik az az, hogy látni azt, hogy egy építész generációk sorát felsorakoztató család az, hogy inspirálja egymást az egyes generációkból, hogy következik a másik. Ez mindig szerintem nagyon izgalmas, hogy kapcsolódnak egymáshoz. Apa, fia, az unoka, hogy fogja össze ezt a 110 évet, szerintem ez nagyon izgalmas. Másrészt pedig a vadász család tipikusan az az építész család, akiknek a művészet terén nem csak az építészetre korlátozódik ez a tevékenység, hanem bizony az emlékműépítészet, a grafika, a vers, tehát annyi minden.
Igen, Bence nagyon jó költő is, több kötete is megjelent.
Így van, tehát hogy ez nem csak építészet, ez egy szélesen vett művészeti kiállítás, és éppen ez adja az izgalmát. És hogyha meg onnan nézzük, hogy mi az, amivel találkozik az utca emberrel, nem csak épületekkel, emlékművekkel, szobrokkal, belső terekkel, templomokkal, iskolákkal, óvodákkal, itt bizony ezen a kiállításon mindenféle épülettel találkozik, és nem egyet ismer. Mert egészen biztos vagyok. Tehát mondjuk a Gellért-hegyi víztározót szerintem Budapest teljes népessége ismeri.
Ez Vadász György,
ez
ugye?
Ez Vadász György, hiszen egy ikonikus alkotásról van szó. Vagy a Várban a Koldus kapu, hogy csak egyet mondjak. Tehát nem ismeretlen, én azt gondolom, a közönség előtt az, ami ennek a kiállításnak a témája.
Egészen izgalmas, és hát a legidősebb vadász, ugye Vadász Mihály, hát az ő nevéhez is hihetetlen dolgok fűződnek. Ugye többek közt a Móricz Zsigmond körtéren található mozi, Simplón, azt hiszem az volt a neve ennek a mozinak.
Így van,
és
így van.
Ugye, hogy ez az épület, hát ez egészen fantasztikus, pláne, hogyha az ember a régi fotókat megnézi, de most is, bár már nem moziként, hanem azt hiszem hamburgerezőként funkcionál, de be lehet menni, és tényleg teljesen lenyűgöző. Azt akartam kérdezni még, hogy mennyire volt nehéz a dolgod. Mert azért mégiscsak szűkös a tér, bár nyilván épületeket az ember ugye vagy maketteken, vagy hát tablókon mutat be, de akkor is meg három generáció, tehát volt-e olyan, amit ki kellett hagynod, vagy nem tudom milyen párbeszédek, dialógusok folytak elsősorban Bencével arról, hogy mi az, ami érdemes megmutatni, és van-e esetleg olyasmi, amit nem annyira.
A Simplon moziról még annyit mondanék, hogyha már szóba került, hogy ezt nagyon kevesen tudják, még az építészek számára is külön csemege, hogy Vadász Mihály és Prezi Gábor tervezte ugye a szimplomozit, aminek a megnyitójára eljött Álvaro Aalto.
A híres építész.
Itt volt, a híres építész itt volt Budapesten, eljött egy épületnek a megnyitójára, és hát sajnos ez tényleg egy szomorú sors ebből a szempontból, hogy most ebből az ikonikus épületből egy vendéglátóipari egység, még ha jól tudom, akkor egy hentes működik éppen benne, jó lenne ennek a régi fényét visszaállítani, ez tény és való. A kérdésedre válaszolva, mindig nagyon nehéz dolga van a kurátornak, mert hát bizony súlyozni kell, hogy ne nehezedjen rá a látogatóra azért a tárlat, hiszen van egy határa a befogadó képességünknek, és hát súlyoznunk kell az alkotások között, és hát az íz, tehát hogy meg kell, hogy legyen a dramaturgiája is egy kiállításnak, hogy sokféle épületet mutassunk a látogatónak, tehát léptékében különböző lefedettség szempontjából, ne csak Budapest épületek legyenek, ne legyen ez egy fejnehéz kiállítás. És hát ilyenkor ugye a helynek is van egy mérete, amihez alkalmazkodnunk kell, úgyhogy bizony van, hogy nehéz a választás, de Bencevel nagyon könnyű volt együtt dolgozni, mert ő nagyon jól bele tudta képzelni magát a látogató helyzetébe, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Talán számomra az okozta a legnagyobb nehézséget, hogy bevallom, hogy Vadász György egyedül meg tudta volna ugye tölteni, vagy Bence édesapja a Vigadót. Tehát,
igen, azért róla mondjunk pár szót, mert ő egy legendás figura volt. Tehát operetti hasonlattal élve egy bon vivant, mondjuk így egyszerűen elképesztő figura volt, tehát aki nem is ismert az épületeit, ő magára biztosan emlékezik.
Ez így van, tehát egy elképesztő személyiség volt, de hát ez jellemző ugye a Vadász családra, hogy hihetetlen igen. Izgalmas, impulzív személyiségekről beszélünk. Talán az segítette az én kezemet kurátorként, hogy nagyon izgalmas látni, amikor egy édesapa és a fiának az alkotásai összekapcsolódnak. Ott van például Mohács, a Mohácsi emlékhely, amit az édesapa Vadász György kezdett, és egy ikonikus emlékműről van ugye szó, és a fia folytatja, és 2026-ban Vadász Bence tervei alapján fog bővülni és megújulni ez az emlékhely. Ez csodálatos, amikor így fonódik össze két életmű, úgyhogy tulajdonképpen ezeket próbáltuk előtérbe helyezni, mert hogy bizony szomorú apropója is van ennek a kiállításnak, ugye itt 2024-ben hunyt el Vadász György.
Igen.
Számos könyv megemlékezett azért az ő életművéről, tehát ez egy nagyon gazdagon dokumentált életmű, de tulajdonképpen egy önálló kiállítás is születhetett volna az ő alkotásaiból. Ugye említettük már a Gellért-hegyi víztározót, de mondhatom a csipkeházakat, vagy a hanoveri kiállítási pavilont. Ezek mind egytől egy ikonikus alkotások, és hát olyan rajzai voltak, olyan grafikái voltak Vadász Györgynek, és neki is voltak ugye versei, és ez a verselés és a grafika, ez ugye tovább folytatódott Vadász Bence életművében, akinek szintén megjelentek ugye önálló verses kötetei, és a grafikában is egy egészen különleges stílust képvisel.
Igen, hát mondhatnám, hogy az építészeknek még ahhoz a generációjához tartozik, aki azért tudott rajzolni, ami egy gonosz dolog, mert persze a mai építészek is tudnak, de kétségtelen, hogy régen sokkal nagyobb hangsúly tevődött a kézzel való rajzolásra, meg hát a papírra, ceruzára, mint manapság, amikor nyilván komputerrel készülnek ezek a dolgok. Eszter, azt akartam kérdezni, nyilván minden építésznek a fiókjában nagyon-nagyon sok izgalmas terv marad, ami valamilyen oknál fogva nem készül el. Ezekből válogattak.
Válogattunk mégpedig azért, mert említetted, hogy kurátorként ugye én magam is építész vagyok, és nagyon izgalmasnak találtam a Vadász Bence életművében azokat az emlékmű terveket, pályázatokat, aminél nem egy elsődíjas pályaműről beszélünk, de különleges módon fogta meg Bence azt a bizonyos tervezést, és ráadásul modell, tehát makett is készült hozzá, és olyannyira különlegesnek találtuk, hogy bár nem épült meg, feltétlenül kiállításra érdemesnek találtuk.
Meg bocsánat, annyit tegyünk hozzá a hallgatók kedvéért, hogy ezért ez nem egy, hogy mondjam, hogy mi épül meg és mi nem, ez nem pusztán egy ilyen művészi megítélés, hanem azért itt beleszól a, nem tudom, az önkormányzat, a helyi képviselő, a politika, meg mindenféle olyan dolgok, amik amit nem lennének odavalók igazából.
Sajnos igen. Tehát van olyan pályamű, ami bizony első díjat nyert, de nem tudott megépülni, mert közben mondjuk az önkormányzatnál egy polgármesterváltás volt, és
na
hát
igen.
Sajnos ilyenkor előfordul, hogy bizony félbeszakadnak már csodálatos történetek. Sajnos van ilyen is a Vadász Bence életműben, de van olyan is, amikor második vagy harmadik díjat nyert egy-egy emlékműpályázat, de nagyon különlegesen nyúl hozzá ezekhez Bence. Társművészeket vesz maga mellé, és egyáltalán az egész kompozíció olyan különleges, hogy ezt a látogatók külön kiemelték, hogy nagyon izgalmasnak találják ezeket, hiszen az emlékműépítészet az, ha úgy veszük, akkor Magyarországon még egy, ha nem is kiforratlan terep, de bizony nagy tartalékok vannak benne.
Azért érdekes, hogy ezt mondod, mert olyan a történelmünk, ami azért megkívánná az emlékeket.
Hát sajnos így van, tehát van miről megemlékeznünk,
én igen.
Inkább arra gondolok, hogy nagyon sokféle módon lehet hozzányúlni egy emlékműhöz. Didaktikus módon, kicsit szájbarágós módon, vagy lehet egészen művészi módon is komponálni valamit, vagy társművészetekkel összekarolva. Tehát olyan sokféleképpen lehet hozzányúlni, és ugye nem is mindig építészekhez kerülnek ezek a feladatok. Van, hogy ez egy tisztán szobrászi feladattá válik, de amikor építész is részt vesz ezekben, akkor én azt gondolom, hogy valami egészen különleges dolog tud születni.
Ezért is érdemes elmenni a Pesti Vigadóba. Eszter, egy feladatunk maradt még, hogy beszéljünk a tárlatvezetésekről, illetve pontosabban egy tárlatvezetés lesz február 3-án, és ezt aztán a finisszás követi majd február 15-én. Mind a kettő vezetés, illetve mind a kettő esemény 15 órakor kezdődik. Nem tudom, te vezetsz majd február 3-án?
Február 3-án, ha minden igaz, akkor én tartom, tehát ez egy kurátori tárlatvezetés. Lesz 3 órakor, mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra, és a finisszázs lesz még izgalmas, aminél egy különlegességgel készülünk, mert bár Bence és jó magam is ott leszünk, két vendég fog érkezni, egy építész, illetve egy tájépítész, aki egy-egy művet ki fog választani Bence alkotásai közül, amit különös alapossággal fog bemutatni, úgyhogy hamarosan meg fog jelenni a részletes program a finisszázsról a Vigadó honlapján, úgyhogy arra az eseményre is mindenkit várunk szeretettel.
Mindenkinek javasoljuk tehát, hogy keresse fel a Pesti Vigadó honlapját, a vigadó.hu-t, és akkor ott lehet a tárlatvezetésekre regisztrálni, amelyek egyébként amúgy ingyenesek, hát nyilván a kiállításra meg kell vásárolni a belépőjegyet. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dénes Eszter volt a vendégem, építész, de egyébként a Vadásztársaság című kiállításnak a kurátora, aminek alcíme egyébként, hogy Vadász Bence 60, hiszen ez volt az apropó, de azért úgy döntöttetek, hogy Bence édesapját és nagyapját is bevonjátok a kiállító térbe, illetve az ő munkáikat is bevonjátok a kiállító térbe. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én mindenképpen menni fogok a finisszázsra is, és erre buzdítjuk a hallgatóinkat is, hogy vegyenek részt valamelyik, akár a tárlatvezetésen, akár a finisszázson. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szervusz!
Én köszönöm a lehetőséget. Szervusz!
És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.